Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Egyre több európai ország tűzi napirendre a sorkatonaság kérdését. Németország mellett balti vezetők is csatlakoztak azokhoz a szólamokhoz, amelyek a sorozás visszaállítását javasolják. De vajon újra feléled a sorkatonaság Európában? A mai adásban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy ahogyan nincs két egyforma ország, úgy nincs két egyforma demokrácia sem. De kinek a feladata, a fogalom meghatározása, és van-e társadalmilag fenntartható alternatívája a demokráciának? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Tóth Máté, aki szerint Németország módszeresen dolgozta le az ember és haza, ember és ország közötti kapcsolatot. Nukleáris feszültség esetén a sorkatonaságról felesleges beszélni, ezt már Schiffer András mondja. A stúdióba várjuk Hortai Olivért, aki azt gondolja, hogy a brüsszeli elit szélsőséges háborúpárti pozícióban navigálta magát. És itt lesz velünk Hegyi Gyula, aki úgy véli, hogy mindenkitől, de különösen baloldali emberektől a háborús hisztéria megengedhetetlen. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon egyszerű a kérdésem. Kell-e Európában sorkatonaság? Márti, szerinted?
Én azt gondolom, hogy most biztos, hogy kiérlelte az idő, ugye az aktualitását ennek az egyébként nagyon régóta görgetett és lélektani és egyéb aspektusokkal is rendelkező kérdésnek, de biztos, hogy nem adható rá egy egyetemes válasz. Az már csak azért sem, mert hogy a veszély érzékelése is, mint a más lenne az egyes európai országoknak, régióknak, és a mondjuk a percepciója is egy ilyen ötletnek. Az is biztos, hogy élen járnak most a fegyverkezés, a sorkatonaság, visszaállítás és hasonló követelések tekintetében a balti országok, de azért nekik van egy speciális helyzetük. Azért mind Kaliningrád, ami annak idején még Königsberg volt, annak a közelsége és éppen ezért a belorusz-orosz közelség, mind a történelmi helyzet, mind pedig az a Szualki folyosó, ami egy 60 kilométeres régió, és az Achilles ínye a NATO-nak, ugye úgy tartják, az egy olyan speciális adottságot ad a balti országoknak, ahonnan most a sürgetések érkeznek leginkább a sorkatonaság minden NATO országba történő visszaállítására, ugye ezt halljuk az észtektől, hogy ez egy speciális helyzet. Viszont amivel már, mint régen a Tiberizbe, a Kloáka Maximában viszont betorkollott minden az ég egyet a világon, és az már egy egyetemes, egész európai kérdés és válasz, tehát itt már a specialitást leválasztva, az megint csak a balti országoknak a retorikájából kiviláglik. Tudnék, azt is mondják most az ész miniszterelnök Karis mondta, hogy azért is szükséges a sorkatonaság visszaállítás, és azért is fontos a fegyverkezés és Európának készülődnie nyilvánvaló módon az orosz agresszióra, hiszen ez a retorika része, mert hogy az Egyesült Államok egymaga viszi a hátán a NATO-t. Na, és itt ugrik a majom a vízbe, vagy itt, ahol felfeslik a szövet igazából a valódi megfontolásokon. Tehát van ennek az egésznek egy ilyen az amerikai érdeknek, vagy a NATO érdeknek megfelelő finomhangolása is, és szerintem ez viszont már egész Európában hirtelen értőfülekre talál, mert hogy felsorakozik a többi hangszer is a kórusba, mert hogy Németországban is ugye most ez a téma visszaállítása a sorkatonaságnak. Tehát rögtön van egy ilyen egymásra találás már ebben a közös történetben, ami hát csak még két megjegyzés, az egyik az, hogy viszont messziről indul, mert hogy ugye most egy viszonylag aktuális találós kérdés, hogy hol használnak még a világban faxot, és arra az a válasz, hogy a német hadseregben, és tényleg. Tehát készült egy jelentés, ahol a 80-as évek technikáját használják még a mai napig a német hadseregben, és Boris Pistorius
nem lehet meghekkelni, mit akar.
Hát gyakorlatilag igen, és papíralapon tárolják egyébként a dokumentumokat, tehát ilyen értelemben ez feltörhetetlen a mai hekkereknek, viszont nagyon messziről indult, tehát hogyha itt egy komoly fegyverkezési, sorkatonasági, kiképző tisztekkel, laktanyákkal járó program indulna el, és nem parfisnyerekkel akarják mondjuk kiképezni Az újoncokat jelenleg 180 ezer katonája van Németországnak, egy picit megemelnék a létszámot, már komoly kihívás lenne, ez megugorhatatlannak tűnik. Tehát technikailag jelenleg onnan indulnak, hogy ez nem tűnik kivitelezhetőnek, pláne egy olyan időben, ahol az összes lőszert átadták Ukrajnának, és mondjuk a páncéltörő gránátok tekintetében megverte az orosz hadsereg ezeket az országokat. Tehát elég messziről indítunk, a másik meg a kötelék kérdése, de ezt inkább csak feldobom, hogy bizony honnan építenék vissza a sorkatonaságot, milyen kötődése van vajon az embereknek a hazájukhoz, illetve a hadsereghez, mikor módszeresen ezt dolgozták le eddig, mindenféle ilyen gondolatalakító műtétekkel, hogy ezeket a kötelékeket szakítsák meg ember és haza, ember és ország között.
András?
Mármint, hogy az a kérdés, hogy van-e szükség
kell-e sorkatonaság?
Nyilvánvalóan nem, meg erre az egész fegyverkezési őrületre sincsen semmi szükség. Európát egyébként senki nem fenyegetné. Tehát ezt mondjuk ki világosan, kétségtelen, hogy 22. február 24-én általánosan volt egy teljesen érthető megijedés mindannyiunkban. No de független attól, hogy ki mit hisz, vagy éppen nem hisz, az orosz moszkvai kinyilatkoztatásoknak. Nem kell elhinni semmit abból, amit Putyin mond. A tényeket kell nézni. Mennyi katonát tudott mozgósítani Oroszország? Meddig jutottak el? Eljutottak Kijevbe? Nem jutottak el Kijevbe? Képes lenne arra Oroszország, hogy akár csak Ukrajnát teljes egészében az uralma alá vonja? Aligha. A Prigozsin lázadása világosan megmutatta azt, hogy egy ilyen agyaglábakon járó óriás Oroszország. Tehát nyilvánvalóan azok a ijedelmek, fenyegetőzések, amik mondom ott az első napokban, hetekben az orosz invázió után jogosan megfogalmazottak bennem is, nyilván, tehát mindenkibe itt Kelet-Európában, ezek, ahogy haladunk előre az időben, egyre világosabban látszik, hogy ezek teljesen alaptalanok. Európának sokkal inkább arra lenne, vagy lett volna szüksége, hogy az Oroszországgal fönntartott kapcsolatok ne robbanjanak úgy föl, mint ahogy a Nordic Stream föltalált robbanni. Ugye ezt az európai jogállam nagyobb dicsőségére mai napig nem tudjuk, hogy miféle béka emberek hekkelték meg, nyilván egy átmulatott éjszaka után. Csak annyit tudunk, hogy a jelenleg éppen a Varsói Külügyminisztérium élén tartózkodó Sikorsky nevű úriember valamiért pont az amerikaiaknak köszönte meg ugye a Nordic Streamnek a felrobbanását. Tehát Európának békére lenne szüksége, és arra lenne szüksége, hogy legyen egy közös európai haderő. A sorkatonasság megszüntetéséhez Magyarországon is többek között, most túl azon, hogy azt hiszem ez volt az egyetlen alkotmánymódosítás, ami kifejezetten azért került sor 90. augusztusa után, mert hogy egy párt a politikai programjában megígért, az SZDSZ volt 2002-ben, de hát egyébként pedig volt egy jelentékeny, nem csak uniós alapvető, nem is voltunk még uniós tagállamok, NATO nyomás, hogy a sorkatonaságot szüntessük meg, és legyen professzionális hadsereg. Tehát én azt gondolom, hogy itt lenne az ideje azt föltárni inkább, hogy hogyan jutunk el a Mihail Gorbacsov-féle Európa ház koncepciótól odáig, hogy ma már európai vezetők és a moszkvai héják is nyíltan fenyegetnek egy nukleáris összecsapással. Jegyzem meg, egy nukleáris összecsapás esetén sorkatonaságra sincsen szükség.
Az a legkevésbé szükséges akkor. Olivier?
Szerintem a kell-e kérdés előtt a lehet-e, van-e realitása kérdést érdemes föltenni, és itt rácsatlakoznék arra, amit Máté mondott. A század vég évről évre készít európai szintű közvéleménykutatásokat, és a 2022-es mérésünkben föltettük azt a kérdést is, hogy ha megtámadnák az országát, hajlandó lenne-e harcolni a támadó ellen, és Európában átlagosan 37%-a a felnőtt lakosságnak felelte azt, hogy igen, hajlandó lenne. Egyébként a balti országokban ez az arány valamivel magasabb, de ott is egy rendkívül megosztó kérdésről beszélünk. Tehát én úgy látom, hogy a társadalmi fundamentumai hiányoznak annak, hogy sorkatonaságot lehessen bevezetni. Ráadásul számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy miért van az, hogy az európai politikai elit egy része a sorkatonaságról beszél, amikor a honvédelmi képességek fejlesztéséről van szó. Én erre azt a magyarázatot tudom adni, hogy ez az az intézkedés, ami az európai polgárokat közvetlenül érinti, így ezen keresztül tudják a leginkább kommunikációs oldalról demonstrálni, hogy itt nagyon súlyos geopolitikai feszültségek vannak, és át kell állítani a gazdaságot egy hadigazdaságra. Ugye ez konkrétan el is hangzott a legutóbbi Európai Tanács ülés előtt, és én ezt pedig azzal magyarázom, hogy az orosz-ukrán háború kirobbanását követő időszakban azok a politikusok, akik most ehhez a stratégiához nyúlnak, egy olyan szélsőséges pozícióba navigálták magukat, ami mostanra például a szankciók kapcsán teljesen tarthatatlanná vált, abból nem igazán tudnak kiszabadulni, ezért nincs más lehetőségük politikai kommunikációs értelemben, mint egyre több és több zsetont tenni az asztalra. A fegyverkezés kapcsán, vagy a honvédelmi képességek kapcsán szerintem valóban szükség van változásra. Van egy játékelméleti koncepció, amit gyakran szoktak a fegyverkezési problémákra alkalmazni, ez a héja-galamb-holló játék, ahol van egy madaraknak egy populációja, ahol három típusú stratégiát lehet követni. A galambok minden erőforrásukat a jólétük növelésére fordítják, a héják az erőforrásaik jelentős részét fegyverkezésre fordítják, hogy elejtsék a galambot, és a hollók azok akkora mennyiségű fegyverkezést vagy fegyverkészletet építenek, amivel meg tudják magukat védeni a héjáktól, de nagyobb erőfeszítést áldoznak erre, mint a galambok. Én úgy látom, hogy a vita az Európai Unióban arról van, mert az világos, hogy eddig galamb stratégiát követtünk, hogy most egy héja stratégiát kellene követni, vagy inkább egy holló stratégiát. Én azt gondolom, hogy a holló stratégia lenne inkább célra vezető, és az is igazán reális, mert galambból héjává válni azt nem lehet egyik pillanatról a másikra, még akkor sem, hogyha egyébként ez lenne az Európai Unió érdeke, szerintem nem az. De ahhoz, hogy hollóvá váljunk, ahhoz is egy sor olyan intézkedést fel lehetne sorolni, ami szerintem előbb jön, mint a kötelező sorkatonaság bevezetése.
Gyula?
Igen, hát Magyarországon Kövér László volt az utolsó, aki 16-ban felvetette, hogy be kell vezetni a sorkatonaságot, és Orbán Viktor volt, aki megnyugtatta a magyar társadalmat, hogy erre nem fog sor kerülni. Szerintem sem indokolt bevezetni. Azok, amit az úr, akit elmondtak, nagyjából mindegyikkel egyetértek, tehát a Oroszországgal szemben a legjobb módszer egyrészt a nukleáris elrettentés, ami 79 éve 45 óta működött, a másik a diplomácia, amely szintén működött, a harmadik a közös európai haderő, amit az András említett. De sorkatonaság mögött azért van egy mélyebb társadalom szervezési kérdés is. Tehát, hogy mennyivel tartozunk az országnak, az államnak, a társadalomnak, amelyben élünk. Ezért vetődik föl időről időre egy olyan kötelező társadalom szolgálat, hogy emberek, nők és férfiak egyaránt egyébként mindenki gyorsan hozzáteszem, 18 éves korukban egy évig vállaljanak egyfajta közösségi munkát, ami lehet védelmi jellegű, tehát ha valaki katona lesz, akkor bevonul katonának és ott folytatja, vagy pedig idős gondozás, szociális környezeti védelmi munka. Ezek azok a kérdések, ami sajnos, hogy Magyarországon is többek között a állandó belpolitikai feszültségben ilyen alapvető kérdéseket nem tudunk megvitatni. De katonai szempontból én szerencsés vagy szerencsétlen vagyok, mert 11 hónapig voltam sorkatona egyetemi szolgálat előtt, sőt még nagy rendfokozatom is van, bár ezt nem, hál' Istennek a ország is magam használja, nem kellett hasznosítanom ezüjányi képességeimet, de éppen ezen az orosz-ukrán háborúban látjuk, hogy egy év kiképzés semmit nem jelent. Tehát nem véletlen, hogy az oroszok alapvetően és döntően olyan katonákat küldenek Ukrajnába, akik vagy önkéntesek, vagy zsoldosok, vagy valamilyen módon több éve gyakorlatuk van. Az ukránoknál is mindig olvassuk, hogy a kiképzett hadosztály, vagy a hirtelen sorozott emberek. Az utóbbiak halnak meg, ők az ágyutöltelékek. Tehát nem lehet valaki mai világban nem tud úgy katona lenni, hogy egy évi kiképezték, és aztán harcképes katona lesz. És még egy kérdést hozzátennék, amivel lehet, hogy a tisztelt nézők egyrészt, vagy ti se fogtok velem egyetérteni. Ennek nagyon fontos akkor fölvetni azt, hogyha van sorkötelezettség, akkor a nőkre ugyanúgy vonatkozzon, mint a férfiakra. Nem mert a nők ellen vagyunk, hanem éppen azért, mert hogyha ezt elengedjük, akkor lényegében minden, ami a női egyenjogúság tekintetében, a feminizmus, a női jogok tekintetében történt, ezt mind vissza kell vonni. Nem beszél valahol a kényes kérdésről, hogy ma már, akik a sorkatonosságot bevezetik liberális vezetési országokba, azok nem gondolkodnak el azon, hogy ki a férfi és ki a nő. Egy éve még ők állították, hogy ez olyan elmosódó határ. Ma a törvényben meg leírják, hogy a férfiak vonuljanak be katonának. Tehát ez is egy olyan kérdés, amely azt mondta, hogy óvatosabban kell nyúlni. Hál' Istennek szerintem Magyarországon nem fenyeget a veszély, ellen kell állni, hogy idegennek ránk kényszerítsék a sorkötelezettséget. Azon, hogy mindenkinek legyen valami fajta védelmi ismerete, az egy hasznos dolog, és utolsónak pedig, ha valakik vitatnák, amit a nők sorkötelezettséggel kapcsolatban mondtam, gondoljuk meg, hogy 30-40 éve meglepetés volt egy női rendőr. Ma a rendőri szolgálat a világon mindenütt ugyanúgy női munka, mint férfi munka. Nyilván van olyan része, amit csak férfiak tudnak ellátni, van olyan része, amit csak kitűnő fizikai állapottal lehet ellátni, és van olyan része, amelyet például kiváló más képességek kellenek. Úgyhogy így gondolnám.
Jó, hogy behoztad a nőket, de hát most nincs itt egy nő se, úgy.
Igen,
ne beszéljünk róluk, mert akkor
hozzászólnak.
Na jó, a katonák is azt mondják, a profi katonák, hogy tulajdonképpen semmi szükség nincs a sorozásra, mert hogy jól felkészített professzionális, jól megfizetett professzionális hadsereggel lehet megoldani ezt a dolgot, mert hogy ha igaz a felmérésetek, már pedig miért ne lenne igaz, akkor bizony az van, hogy mit ér az a hadsereg, ahol a katonák nem akarnak harcolni?
Annyira jogos szerintem ez a kérdés, hogy én még rosszabb statisztikákat láttam, mint a századvég, mondjuk ez korábbi, pár évvel korábbi felmérés, de az egész világra kiterjedő reprezentatív felmérés volt, és az volt a kérdés, hogy harcolna-e a hazáért, tehát lényegében, mint a századvég felmérése. És ott ugye az egész világ, tehát nem csak Európát nézték, és az jött ki, hogy míg Pakisztán, Marokkó, azok vezette 95% fölött a válaszadóknak azt mondta, hogy igen, addig Nyugat-Európában Németország és Hollandia volt a legrosszabb, 15% alatti volt az igenek aránya.
Na, de ez 85%-os identitásvesztés, Máté.
Pontosan. Tehát, hogy ezt megugrani, és ez sem a sorkatonai kötelezettség visszaállításával, sem felmerül a professzionális hadseregnél is az identitás kérdése és a hűség kérdése, sem feltétlenül lehet megugrani. Tehát két különböző koordinátorrendszerben mozgunk, amikor az eloldódó identitás és annak a problémái, illetve egy felállítható hadsereg, vagy egy megnövelt, bármilyen módszerrel megnövelt védelmi képesség tekintetében gondolkodunk. És ugye azt arra tettünk most egy csomó szempont a kötelék mellett az is, hogy tényleg egyáltalán bármilyen eszközzel, de honnan jövünk vissza, és erre nagyon tanúságos, hogy Nagy-Britanniában két tábornok is jelentetett meg, nagyon fontos, az egyik a Sunban jelent meg, Magovan tábornoknak a riportja, aki azt mondja, hogy ha olyan támadás éri Nagy-Britanniát, tehát nem közép-európai kis országokról, vagy balti országokról beszélünk, mint Ukrajnát, akkor egy napig tudna Nagy-Britannia ellenállni. Tehát, hogy a valóság szintje az egészen más, ahonnan most elkezdünk ilyen rózsaszínszegélyű bárányfelők alatt, vagy kezdenek el, akár a sorkatonosság, akár a védelmi képesség professzionális hadsereggel való növelése szempontjából gondolkodni, de hogy sokkal messzebbről indul Európa, mint hogy ennek egyáltalán realitása lenne. És azt összetesszük azzal a számmal, hogy ugye mai hír, hogy az oroszok 12 új hadosztályt és néhány önálló dandárt kívánnak felállítani, nyilván megfelelő fegyverállománnyal, akkor ahhoz képest, hogy Európában pedig elindult egy ilyen ötletbörze, ahol jelenleg nem látjuk sem az identitásbeli kapcsot, sem azt a lőszermennyiséget, vagy mondjuk páncértörő gránát mennyiséget, amivel realitása lenne bármilyen hadseregfejlesztésnek, akkor elképesztő módon szétfele tartanak ezek az utak.
Na jó, csak azért az oroszoknál az van, hogy kb. 1400 kilométeres frontvonal, nem nagyon bírnak vele, tehát most már szerintem mindenki afelé mozog, és akkor amikor bejönnek a balti államok, hogy őket is megtámadhatják, és egyébként valóban van egy nagyon erős identitástudat a balti államokban, különbözőségtudat az orosz impérium után, ott pedig az a kérdés vetődik fel, hogy tulajdonképpen a balti tenger az NATO beltengerré vált. Tehát ott az oroszoknak annyi esélyük van, mint Szálasinak a főtárgyaláson.
Hát mondjuk nemzetközi jogilag éppen ma olvastam utána, hogy a dán szojosnak nevezett szojos az nemzetközi víz, tehát elméletileg nem tilthatják meg az olasz hajóknak, hogy a dán szojoson átkeljenek.
De ha bármiféle konfliktus van, abban a pillanatban
hát, hát konfliktus esetén, igen, ez egy érdekes kérdés. Hát persze mondjuk az Lettországban, hogy kinek milyen identitása van, az egy izgalmas kérdés, mert a
hát
lakosság
jó, van közel
40%-ának olyosz identitása
akiknek
van.
Akiknek jogaik sincsenek bizonyos országokban.
Észtországon sem.
Igen. Hát, amit az Antal mondott, azért lehet, hogy optimista vagyok, és itt már többször tapasztaltam, de azt gondolom, hogyha megtámadnak egy országot, akkor más az emberek reakciója, mint hogyha megkérdezi őket egy közvéleménykutató, pláne olyan közvéleménykutató, aki látszik, hogy olyan békepárti közvéleménykutató fiatal. Tehát azt tudom mondani a olvasmányaim alapján, hogy a 30-as évek közepén Angliában, Oxfordban, ahonnan a kémeket is szerezték aztán az olaszok, ott általános volt az, hogy nem fogunk meghalni a királyét, nem fogunk meghalni a hazáját. Ez egy ilyen általános mondás volt. És amikor Hitler megtámadta Angliát, akkor az így válaszolók 80-90%-a önkéntesen harcolt a brit hadseregbe. Tehát ha az emberek úgy érzik, hogy jogtalanul megtámadják őket egy agresszív hatalom, akkor valószínűleg beállnak a hadseregbe. És hát ugye Oroszország támadta meg Ukrajnát, de most azt látjuk, hogy mind a két oldalon a amerikai nyugati fegyveres támogatás miatt, még az orosz oldalon is egyre többen érzük úgy, hogy ők vannak megtámadva, és ezért vállalják a háborút a társadalom. Az ukrán társadalom meg gondolom mindannyiunk számára meglepetés volt az a keménység, amivel az ukrán nyugatukán, mondjuk a nyugatukán emberek ellenállnak.
De azért, Gyula, ott is ott van az identitásvesztés, és nem akarom én végigbeszélni ezt, de azért 1991-ben Ukrajna megalakulásakor azért ott 43 milliós népesség volt.
50, bocsáss meg.
49, igazából,
igen,
közel
igen.
50. Most pedig hát inkább a 30 alattira tippen.
Hát egyetértünk, én pusztán azt mondom,
Gyula,
hogy...
csak az elmúlt két évben hányan?
Jó. Pusztán azt mondom, hogy azért egy országot megtámadják, valószínűleg 15%-nál több az, aki szeretné megvédeni. Persze mi az, hogy támadás? Hát ugye...
Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, mert pont azt látjuk, hogy az egy dolog, hogy reguláris hadsereggel bemegy például Oroszország a szomszédos ország területére, de hát ma már a támadásnak elég sok válfaja van. Többek között, hogyha mindenféle trükkökkel a saját országod mezőgazdasági termelését egész egyszerűen agrárdömpinggel szétbombázzák.
Hát igen.
Ez is a támadásnak egy válfaj.
Ez is egy háborús tevékenység, András?
Én azt állítom, hogy ma Európa számára biztonsági fenyegetés nem pusztán és nem is elsősorban hagyományos módon érhető tetten, hanem hogy hát ez a soft power segítségével olyan mezőbe manőverezik bele Európát, amiben egész egyszerűen az önrendelkezési képességét, például az élelmiszer önrendelkezést azt el tudja veszíteni nagyon könnyen.
Ebben tökéletesen egyetértek Andrással.
Zajlik a harmadik világháború?
Szerintem nem. Én nem fogalmaznék ennyire drámaian, de az, hogy egy új hidegháborúban vagyunk-e vagy sem, azzal kapcsolatban már nincs ennyire markáns véleményem. Én is azt látom, hogy elsősorban gazdasági hadviselés zajlik, és egy sokkal fontosabb feladat lenne az Európai Unió előtt, hogy ebben a gazdasági hadviselésben elkezdjen a sarkára állni, és a saját érdekeit markánsabban képviselni, és ne engedni annak a befolyásnak, ami eltéríti ettől. És ez nem csak az élelmiszer területre igaz, az energetikára ugyanúgy igaz, a pénzügyekre ugyanúgy igaz, és még hosszasan lehetne sorolni. Ezek sokkal nagyobb sebeket ejtenek a közösség egészén már most, mint amekkora kockázatot jelent egy kiszélesedő orosz-ukrán konfliktus. Ezzel együtt az előző témához még annyit azért hozzá szerettem volna mondani, hogy dolgozni kell szerintem a haderőfejlesztésen, és különösen annak a kulturális szakadéknak a ledolgozásán, amit az elmúlt 10-20 év okozott. Hát az orosz-ukrán háború kirobbanásakor számomra az volt a legmeglepőbb fejlemény, hogy egy ilyen típusú régivágású háborúra egyáltalán sor kerülhet itt Európában. És ez alig, hanem annak köszönhető, hogy az elmúlt években azt hallgathattuk, hogy már nem ez a háború, hanem mindenféle hekkerek, meg tehát ilyen absztraktá vált az egész. És ezzel párhuzamosan nem csak a honvédelmi képességek épültek le, de a legtöbb országban a hadsereg is nagyon távol került a hétköznapi emberektől. Szerintem vissza kell szerezni a katonákkal kapcsolatos tiszteletet. Tehát, és itt gyakran szokták az Egyesült Államokat felhozni, ahol, hogyha valaki találkozik egy katonával, akkor megköszöni a szolgálatait. Szerintem ezt a fajta hozzáállást a katonákkal szemben érdemes átvenni, és azokat, akik erre adják az életüket, ezt választják hivatásul, azokat az embereket tisztelni.
Ez egy fontos aspektus, mert szerintem rávilágít arra, hogy Európa azért egy nagyon erős ideológiai természetű demilitarizálódáson ment végbe. És ezért furcsa a kiinduló pontja most minden ilyen beszélgetésnek, mert hogy egyes európai országok, ugye poroszok elsősorban, ugye erős militáris hagyománnyal rendelkeztek, és ehhez képest eljutottak a másik végletbe. Tehát innen indul visszafele az inga, vagy próbálják visszafele indítani az ingát, ahol én személyesen nem tartom ördögtől valónak, hogy más kérdés az pszichológia, hogy van-e hozzáadott értéke az emberi személyiség fejlődéshez például a katonai szolgálatnak. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Én is sportlövő rengeteg időt, pénzt áldoztam bele, hogy megtanuljak a saját költségemre, időm rovására lőni. Lehet, hogy ezt biztosította volna a sorkatonai szolgát, lehet, hogy nem, ugye a régi emlékek alapján nem biztos, hogy alkalmazták.
Nézd, tehát Gyulának erről vannak emlékeink.
Igen, valószínűleg nektek személyes emlékeink.
Hadnagyúr se tanult meglőni szerintem, meg én sem, mint honvéd.
Ez csak az Olivér által mondottakra akartam reflektálni, hogy lehet olyan aspektusa, hogy itt kulturálisan valóban van egy olyan szakadék, amit lehet, hogy nem lenne haszontalan újra ledolgozni. De Európának nem az elsődleges feladata jelenleg a hadsereg, a fegyverkezés, a háború és a hadiparnak az ilyen-olyan szlogenekkel való fellendítése. Ugye behoztam, szerintem nem mellékes szempont az, hogy teljesen eltérnek az európai régiók érdekei, a balti országoknak, ugye hoztam példaként, de a lengyelek, a románok ambíciója, hogy ők ebbe a megváltozó európai világrendben és viszonyban ők az amerikaiaknak, a NATO-knak egy kedves szövetségesé legyenek, az megint egy eltérő motiváció. Közös nevezője aztán mégis.
És nem Európa van a fókuszban.
És nem Európa van a fókuszban. Tehát ezért is hoztam fel a balti országoknak is, ahol ugye kifestik a szövet alól azért az a szándék, hogy ők mintha azért Amerikához akarnának igazodni, hogy azért a nagy kép az, hogy ilyen-olyan különböző szempontokból ugyan, de ezek a régiók, ezek az országok, ezek arra kondicionálják a lakosságot, hogy most már ez a német demilitarizálódott társadalom, és eljutott oda, szintén közvéleménykutatás mai, hogy a lakosság 57%-a már támogatná a sorkatonaság visszaállítását. Tehát mintha különböző okokból, de ugyanazt célozná meg az európai elit, pontosan azt, hogy legyen egy ilyen militárisabb szándék, egy ilyen háborúra való nagyobb fogadókészség Európában, mint ahova szintén ők maguk szándékosan egy ilyen pacifista nyelvezettel lökték.
Szóval rövidre zárva, én csatlakoznék ahhoz, amit az Oliver mondott, hogy ez az egész sorkatonasság körüli cirkusz, ez egy kommunikációs blöff, egy terelés, szerintem fölösleges is erről tovább elmélkedni, mert sokkal inkább arról van szó, hogy részben a közelgő európai parlamenti választások, illetve az amerikai elnökválasztás miatt, részben azért, mert az európai politikai, illetve az atlantista elit túl sok zseton tett föl erre a háborúra, és mostanra kezd kiderülni, mármint nem is a háborúra, bocsánat, hanem a szankciós politikára, és mostanra kezd kiderülni, hogy a szankciók nem működnek. Oroszország ugyan nincs abban az erőben, független attól, hogy kinek mik a szándékai, hogy bejöjjön Lengyelországba, vagy akár a Baltikumba, vagy Budapestre, de az is látszik, hogy a szankciók a 24. február márciusában ígértek tacára nem törték meg Oroszországot. Nem törték meg. Keressük vissza a 22. tavaszi híreket, arról szólt a szankciók melletti euróatlanti blabla, hogy erre azért van szükség, hogy Putyint térdre kényszerítsük. Nézzük meg, Oroszországnak a jelenlegi gazdasági adatait, esetleg hasonlítsuk össze az Európai Unió gazdasági adataival, ugye? Tehát egyrészt a saját maguk ástakelepcébe vannak benne, félnek, tart ez a progresszív globalista elit az EP választástól, illetve az amerikai elnökválasztástól, és ez az egész sorkatonasság körüli blöff ugyanannak a háborús uszításnak a része, amiről itt két hete vagy mikor szintén beszéltünk. A dolog azért tragikus, mert bár én nem látom realitását, hogy Európában, és az Európai Uniós jogban nincs is alapja annak, hát nincs, pontosan erről van szó, hogy nincs is közös védelempolitika, hogy ezt most milyen alapon rendelnék el minden országban, szerintem ezt hagyjuk is. Nem ez az igazán érdekes, sokkal veszedelmesebb, hogy az az egész kommunikációs körítés, ami nagyjából január óta ellepte az európai közvéleményt, az európai médiát, ez nehogy önbeteljesítő legyen. Mert ugye az nincsen meg senki előtt az a pillanat, hogy európai reguláris erők bemasíroznak akár Kaliningrádba, vagy nem tudom, bárhová az Orosz Föderáció területére, és van egy hagyományos eszközökkel megvívott háború. Ismerjük az atomhatalmak nukleáris doktrináit, erre nem fog sor kerülni. Azért sokkal veszedelmesebb, hogy a háborús uszítás, és főleg, hogyha mellé tesszük, amit Medvegyevvel a Kreml elitje kimondott hetente, ez nehogy egy ponton olyan eszkalációhoz vezessen, ami már tárgyasulni fog.
Különösen annyit, úgy.
Bocsánat. A társadalom politikailag meg annyit azért hozzátennék, ha ma Olivier említett, hogy Amerikában milyen tisztelet övezi a katonákat, hát nem tudom, ez valóban így van-e, van, ahol igen, van, ahol vannak olyan részek, ahol igen, ahol nem. De minden esetre azt mindenképp érdemes megemlíteni, mind Olaszországban, mind Amerikában, mind máshogy, hogy azért a katonákat alapvetően a alacsonyabb társadalmi státuszú, szegényebbek, nemzetiségiek, kisebbségek, tartozók közül verbuválják, azzal a nagyon nem humánus megfontolással, hogy kevesebbet áltanak, hogyha meghalnak, valljuk ki őszintén. Hát, hogyha ha Sorosnak joga van hullazsákokról beszélni, akkor nekünk is jogunk van arról beszélni, hogy amikor ilyen alapon háborúba küldünk embereket, akkor elsősorban a középosztály azokat küldi oda, akik úgy érzi, hogy alatta vannak társadalmi státuszban. Ilyen értelemben tehát baloldali emberektől a sorkötelezettség, vagy a katonaság növelése, ez a háborús hisztéria különösen megengedhetetlen. Mindenkitől megengedhetetlen, de alapvetően szembe megy mindenfajta társadalmi igazságossággal, hogy a szegények, a kisebbségiek, a feketék, gyerekei menjenek és halljanak meg azért, hogy mi kényelembe éljünk tovább.
Annyival hadd egészítsem ki azt, amit András mondott, hogy a történelemben a különböző háborúknál nagyon gyakran nem világos, hogy hol volt a fordulópont, de ahol pontosan tudjuk, hogy mi jelentett gyújtópontot, ott is azt nem lehetett előre jelezni. És most is így van, hogy nagyon nehéz azt előre megmondani, hogy meddig lehet elmenni anélkül, hogy az szélesebb körű konfliktushoz vezessen. Különösen úgy, hogy éppen amikor idefelé jöttem, akkor jött az értesítés, hogy megjelent egy új hír a Reutersen, hogy Ukrajna Oroszország harmadik legnagyobb olajfinomítóját megtámadta drónnal, ami 1300 kilométerre van a fronttól. Az elmúlt egy hétben több szóváltás is kialakult az Egyesült Államok és Ukrajna között. Tudnélik, ez Joe Bidennek nem javítja az esélyeit az elnökválasztáson, hogy Ukrajna orosz olajfinomítókat támad, aminek következményeképpen lassan megint 90 dollárra emelkedik a Brent hordónként jára, és az amerikaiak problématérképén előkelő helyen van a megélhetési, előkelő helyen vannak a megélhetési ügyek. Tehát azt látjuk ebből, szerintem az a tanulság, hogy azok a fegyverek, katonák, amik Ukrajnába kerülnek, azok fölött bizonyos mértékben kénytelen a küldő elveszíteni a kontrollt. És ebben a helyzetben az, hogy az Európai Unió vezetőinek egy része amellett érve, hogy azért van szükség több lőszerre, azért van szükség több katonára, hogy azokat Ukrajnába küldjék, az szerintem teljesen abszurd, már csak hogyha visszatérünk a játékelméleti példához, ez egyfajta héjas stratégia, aminek sem a társadalmi, sem a gazdasági fundamentumai nem állnak rendelkezésre, és ami még problémásabb, hogy nagyon könnyedén egy olyan gyújtópontot eredményezhetnek, amire András is utalt, tudnilik. Onnantól kezdve, hogy 1300 kilométerre a fronttól egy támadás éri Oroszországot, és már nyugati országok küldenek fegyvereket meg katonákat, már csak egy lépés, hogy bebizonyosodjon, hogy azt nem ukrán katonák követték el azt az akciót.
Ráadásul, ha már említette a Brentet, és lépünk a következő témánkra, beszélgessünk a demokráciáról, mert hogy szerintem egy évtizeden még senki nem gondolta volna, akik ennél az asztalnál ülnek, hogy Pekingben nemzetközi demokrácia fórumot tartanak.
Hát, azért lassítsunk egy kicsit, István, tehát én itt néztem ezt a hírt, hogy a kormánypárti magyar hírlapon megjelenik ez, és lassan már, tehát azért megőrülni nem kell, na, ide szeretnék kiukadni. Tehát bármilyen krízisben van a liberális demokrácia, és bármennyire felfeslik a szövet itt a Máté szavajárását kölcsönvéve például az amerikai demokrácián, bármennyire gusztustalan az a demokrácia import, amivel az Egyesült Államok évtizedek óta a háza szerte a világon, azért Kínát ne tekintsük már egy demokratikus etalonnak. Már csak azért sem, mert ami, most én a kínai belpolitikáról beszélek, ami Kínán belül zajlik, az minden ízében tagadása annak, amiért 1989-ben a magyar rendszerváltók, köztük Orbán Viktor is, például a Hősök terén június 16-án kiálltak és szónokoltak. Viszonylag nehéz úgy fényezni a Kínát, vagy legalábbis relativizálni a kínai totalitárius diktatúra büntetteit, hogy közben pedig Magyarország mindent elkövet azért, hogy a nemzetközi, de legalább az európai politikai porondon szolidaritást csiholjon mondjuk a kárpátai magyarság vagy a székelyföldi autonómia törekvések kapcsán, miközben a kínai népköztársaságban olyan, hogy autonómia törekvés nincsen, mert ha valaki túl sokáig szájaskodik emiatt, akár az ujguroknál, Kelet-Turkesztánban, akár Tibetben, akkor nagyon könnyen egy átnevelő táborba találja magát, és akkor még jobban jár. Tehát ez szerintem hagyjuk, tehát épp elég, hogyha a progresszívek megőrülnek, nem kell az őrületet átvenni. Kína egy totalitárius diktatúra is, pont.
És miután nem fejeztem be a mondatomat, még azt hozzátettem volna, hogy a Kína esetében ez azért inkább a népi demokrácia, az általad elmondott.
Népi demokrácia, István, tehát ez egy totalitárius diktatúra.
Ez így van.
Tehát én ezt az egész magyar hírlap cikket nem nagyon tudom mire vélni.
Egy kicsit másképp látom, bevallom őszintén. Ha már említette az András a kárpátai magyarokat. Azt hiszem, hogy a Kínában élő muszlimoknak sokkal több joguk van, mint a kárpátai magyaroknak. Jó, hogy kevesebben vannak. Ez az egész demokrácia index, amely szintén említett a általad átküldött cikkekben. Egyébként nem rossz, csak az a baj, hogy a politikai demokráciát értelmezi demokrácia alatt, a választások tisztaságát. Ebben a listában például az Egyesült Államok csak a 29. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a lista összeállítóit a nyugati demokrácia jelenti imádat, inkább egy technikai. A világon a legdemokratikusabbnak a skandináv országokat nevet tartják, Norvégia, Izland, Dánia, melynek két nevezetessége van, hogy evangélikusok és szociáldemokraták. Mind a kettő egy ilyen mérsékelt, kiegyensúlyozott gondolkodásmód, de visszatérve Kínára, ugye a demokrácia kritériumokban nincs hivatalosan olyan, hogy szegénység felszámolása, jólét megteremtése, társadalmi különbségek mérséklése. Kínában 900 millió embert felemeltek a szegénységből, nem demokratikus eszközökkel, tehát azért kellene, amikor a politikai demokráciáról beszélünk, akkor mellette oda kellene tenni egy olyan mértékadót vagy fogalmit számunkra, hogy a társadalom igényeit kielégítő rendszer vagy nem. Azt gondolom, hogy a kínai rendszer kielégíti a kínai társadalom igényeit.
Nem, itt jön az, hogy demokrácia vagy demokráciák.
Másképpen, nem demokráciák, én tekintő olyan rendszernek nevezném, amely a kínai társadalom nagy többségének az igényeit kielégítés megfelel nekik. És talán nem Budapestről kellene azt mondani, ahogy mi nem szeretjük azt, hogy megítélik a magyar demokráciát Washingtonból, ugyanúgy nem szeretném Budapestről megítélni a kínai társadalmat.
Én csak arra ugrottam, bocsánat, Isán, hogy... Nem vitatkozunk, mert amit elmondtál, az a tökéletesen egyetértek, én csak az István szó használatába, illetve a Magyar Hírlapnak a szójátékába kötöttem bele, mert abban, Gyula, neked igazad van, hogy ezek, akik a különböző demokrácia indexeket manipulatív módon összeállítják, soha nem figyelnek arra, hogy egyébként milyen társadalmi mobilitásra ad lehetőséget, a szegénységet, a nincstelenséget, a kizsákmányolti pozíciót hogyan kezeli egy adott társadalom. Amire én ugrottam az, hogy azért demokráciának ne nevezzük már azt, ami Kínában van. A kérdés az úgy vetődik
fel. Még egyszer mondom. Erről beszélgetünk, nem azt mondjuk, hogy Kínában demokrácia van, és nagyon jól tudod,
kérdés,
hogy
az a véleményem,
hogy a népi demokrácia, amikor Kínával kapcsolatban föl, abban a pillanatban a demokrácia fosztóképzővel jelenik meg, tehát nem demokrácia. Tehát,
amit a Gyula mondott, az helyesen úgy vethető fel, hogy már nem fogom tudni szó szerint idézni a Gyulát, hogy feltétlenül mindenütt a demokráciák, főleg a liberális demokráciák azok, amik a tömegeknek az igényeit képesek kielégíteni. Igen. Valahogy így fogalmaztál. Ez a dilemma így vetődik fel, és ez szerintem helyesen vetődik fel.
Én egyetértek mind a kettőtökkel, de rögtön be is hoznék egy harmadik szempontot, mert szerintem még jobban megvilágítja ezt a problémát, amiről beszélünk, hogy ugye mi minősül demokráciának, és azért azt látjuk, hogy alapvetően azért azok az intézetek akarják megmondani, akik ugye összeállítják ezeket a listákat, amivel egy gond van, hogy ugye van ez a Churchill-i mondás, ami teljesen jellemző is Churchill-re, hogy én azoknak a statisztikáknak hiszek, amiket én magam hamisítok, és látványosan így is mozognak ezek a demokrácia indexek, mert hogy például amikor Trumpot megválasztották az Egyesült Államokba 16-ban, akkor azonnal lecsúszott az Egyesült Államok a demokrácia indexen, pedig a saját szabályaik szerint
most is le fog csúszni
a saját, így van, most is le fog csúszni, csak változás volt a kormányban, tehát más lesz a nyerves párt, és ez már azonnal leértékel egy országot, úgyhogy minden más paraméter, tehát közjogi értelemben változatlan volt. Tehát ez rávilágít a problémára, de hogy ez nem csak a számok szintjén, tehát a ki hova kerül ebben a statisztikában problémás, hanem az alapkérdés is, és ez már rávilágít erre a fosztóképző versus kiegészítő jelző liberális demokrácia, egyéb demokrácia problémáira, hogy egyáltalán mik az alapfogalmak? Mert hogy azért ezek elég képlékeny és sikamlós kérdések, hogy mi számít demokráciának. És ha azt mondjuk, hogy valami nagyon általános fogalom, ahol a széles néprétegeket bevonják a döntéshozatalba, járul hozzá valamilyen fajta hatalom megosztás, akkor mindjárt, és nem kell Kínáig elmenni, egy rakás kérdés felmerül csak a nyugati féltekén, hogy olyan az mennyire demokrácia, ahol úgy lesz valaki miniszterelnök, nem választják meg közvetlenül, hanem a legerősebb parlamenti pártnak, lemondott az előző miniszterelnök, ellenjelölt hián az új pártelnököt kijelöli az örökös államfő, az angol királynő miniszterelnöknek. Vagy mennyire demokrácia az, ahol ugye Nagy-Britanniát amúgy is szeretik egy ilyen mintapéldájának tartani történetileg is a demokratikus berendezkedésnek, de hogy azért úgy nézett ki 1689 a Bill of Rights után tartósan az angol rendszer, hogy a követküldés, ugye két követet küldtek a tartományok, és ugyanannyi követe, 240 követe volt a 10 milliós lakosú iparosodott Észak-Angliának, mint a 3 millió lakosú agrárus Dél-Angliának, ugyanannyi követe, és volt 1200 olyan skót, aki 45 követet maga is megválaszthatott, ugyanebbe az országgyűlésbe, és volt összesen 200 olyan Rottenborough-nak hívott, egy-két házból álló ilyen választókörzet, ahol gyakorlatilag megmaradt a követküldés joga. Na, ezeket kezdték adni-venni, így lett izraeli miniszterelnök és a többi. Ez a demokráciának például egy mintapéldája, innentől aztán felmerül az alapoknál is kérdés, tehát nem csak a statisztikánál már, hogy ki, hogy, hova kerül a demokrácia indexbe, de hogy egyáltalán mi alapján beszélünk demokrácia indexről. És ez az egész rendszernek a romlottsága.
Nekem alapvető problémám van ezzel az egésszel. Egyáltalán nem hiszek az etalonokban, az ilyen típusú kérdésekben, mert az abból a progresszív megközelítésből fakad, hogy van egy vágyott világállapot, van egy univerzális recept, és akkor a különböző országoknak ezt az univerzális receptet kell követniük, hogy a versenyben minél előbb odaérjenek a vágyott világállapothoz. Szerintem nem lehet ilyen univerzális, ideális rendszereket felállítani, nem lehet univerzális recepteket meghatározni. A demokrácia index szerintem teljesen érdektelen, politika a politikáról, olyanokról érdemes vitázni, amik tényleges teljesítmény, hogyan él majd jobban egy ország, hogyan növekszik a jólét, hogyan lesz képes ténylegesen egy rendszer a tömegek számára jobb életet megteremteni, és amikor demokráciáról beszélünk, és a demokrácia előnyeiről beszélünk, szerintem érdemes egyébként ezt mérni inkább, akkor én egy picit másképp fogalmaznám meg azt, amit mondtál. Szerintem én azért hiszek a demokráciában, mert szerintem egy adaptív rendszer. Az, hogy bizonyos időközönként, mondjuk 4 éve van egy lehetőség a nép előtt, hogyha a politikai elit nagyon rossz irányba kormányozza a hajót, akkor leválthassa. Ez egy olyan alkalmazkodó képességet, adaptivitást ad a rendszernek, ami szerintem alkalmas arra, hogy hosszú távon a jólét növekedését segítse. És hogyha ezt szeretnénk ellenőrizni, hogy ez ténylegesen megtörténik, akkor rendelkezésre állnak azok a társadalmi gazdasági mutatók, ahol már érdemes lehet mondjuk nemzetközi rangsorokat felállítani.
Na most, András, egyetlen egy mondat. Tehát ugye nagyon sokat beszélünk ennél az asztalnál arról, hogy a narratívák háborúja zajlik a 21. században. Szerintem most már hozzájön a definíciók háborúja is, és a demokrácia definícióba beszállt Kína. És innentől kezdve izgalmas igazán a kérdés.
Jó, én inkább oda csatlakoznék vissza, amit itt az Olivér is elkezdett mondani. Én azt gondolom, hogy a demokrácia fogalma, azt egyrészt ott ragadhatjuk meg, hogy a népfelség, a népszuverenitás, tehát a népakarat mennyiben tud érvényesülni. Működnek olyan mechanizmusok, én ezeket jobb hiány liberális jogállami elveknek tudom nevezni, és ezeket én mai napig helyesnek tartom, hogy az önkényuralmi törekvéseket vissza tudják metszeni. De ami a leglényegibb alapja, hogyha a ókori görögökig visszamegyünk, hogy azért a demokrácia elve mégiscsak egy közösségben nyer értelmet. Tehát, hogyha a közösség tagjai között vannak olyanok, akik az egymás iránti lojalitást fölmondják, és úgy gondolják, hogy a közösségen kívüli személyekhez több fűzi őket, mint a közösség többi tagjaihoz, és akár a közösségen belüli közös játszmákat is a közösségen kívüli személyeknek, aktoroknak rendelik alá, akkor szerintem, akik első helyen tiporják lábbal a demokratikus eszményt, pontosan ezek a tagjai a politikai közösségnek. Tehát akik nem az egymás iránti lojalitásból, a démoszon belüli közös sorsból indulnak ki, hanem valami tök mindegy, milyen metafizikai hiedelem alapján valami távoli személyek, aktorok iránti hűségből. Erről ennyit. 2. Igen, én továbbra is hiszek a liberális jogállami elvekbe, egyszerűen abban, amivel kapcsolatban nekem már 13 körül volt a miniszterelnökkel egyszer egy vitám, hogy ugye Orbán Viktor abban hisz, hogy a személyközpontú rendszerek, országok az igazán sikeresek. Én továbbra is azt gondolom, hogy az intézményelvű irányítás az, ami leginkább garantálhatja az önkényuralmi törekvésekkel szembeni ellenálló képességet. A nagy dilemma viszont az, hogy igenis a liberális demokráciák viszont válságba jutottak. Pontosan azért, mert a liberális demokrácia alapelvei, alapintézményei, amit a rendszerváltók is megreálltak itt Magyarországon, nem nyújtanak védelmet, például a soft powerből következő különböző imperialista befolyásszerzésekkel szembe. Erre hogyan reagáljunk? Hogyan reagáljunk egy liberális demokráciában például arra, amikor a liberális demokrácia díszleteihez tökéletesen alkalmazkodva mégiscsak a népfelség elvét éri kihívás? Egyébként csak annyi ezeknél a listázásoknál, amiket felhoztál, amiket példaként említettél, Oliver, hogy az egyik ilyen tényező, amit rendszeresen ugye szempontként tekintetbe vesznek, ez a korrupció, ugye? Hát ki szereti azt, amikor a fejesek baksisért árulják a befolyást? Szerintem normális ember ezt nem szokta szeretni sehol a földkerekségen. De ezek a szereplők mit tekintenek korrupciónak? Azt, hogyha valaki a globális nagytőke által kreált szabályokat elkezdi kijátszani. Az korrupció. Az, amikor az óriásvállalatok lobby tevékenységet fejtenek ki, akár Washingtonban, akár Brüsszelben, az ugye szerintük nem korrupció, mert az illeszkedik a globális nagytőke által diktált játékszabályokba.
Ezek szerint a hány ország annyi demokrácia?
Annyit szeretnék még visszatérni, ez a demokrácia index, én tanulmányoztam többször, 6 skandináv ország és Új-Zéland vezeti. Ilyen értelemben nem tartom egy buta indexnek, hiszen Amerika csak 29. rajta, Nagy-Britannia valami 30. hanem inkább pont arról van szó, hogy az a fajta demokrácia modell, amelyben gondolkodunk, az alapvetően közösségek kellenek. Nyilvánvaló egy néhány millió skandináv ország, ahol erősek a szakszervezetek, sokáig erősek voltak az egyházközségek, voltak olyan helyi közösségek, amelyek önmagukban már demokratikusan épültek föl, most független attól, hogy a választáson melyik körzetben hány képviselőt választottak, hány képviselőt nem választottak, és ez a közösségek nélkül nehéz fölépíteni demokráciát. Másrészt egy 1,5 milliárd lakosú társadalomtól nem várható el ugyanolyan demokrácia modell, mint egy 1,5 milliós Izlandtól.
Pillanat. Igen, szóval Gyula, ebben, amint most itt, ahova kifutott, az a tökéletesen egyetértek a mondandóddal, de hogyan kezdted, hogy valami olyan demokrácia indexről kezdtél el beszélni, most akkor tényleg van egy asszó köztünk, ahol az elején ott van Új-Zéland is.
Ez az Economistnek?
Igen, Dánia, Új-Zéland.
Kitűnő. És azt tudod-e, Gyula, hogy a Covid 2 éve alatt Új-Zélandon milyen intézkedéseket léptettek hatályba, aminek folyamányaként egyébként a testvérpártodat rendesen el is küldték a választók oda, ahova való. Tehát én nekem csak az lenne a kérdésem, hogy milyen demokrácia az, ahol a regnáló hatalom mindenféle mondva csinált okokból nem egyszerűen bezárja az embereket, hanem utána nem is számol el a jogsértő vagy a jogkorlátozó intézkedéseknek az értelmével.
Kínában ilyen.
Oké, de Kína, ugye én azzal
ez
kezdtem.
Mutatja, hogy a Covid Kína nem jó mérce.
Hát, de bizony, sajnos egy nagyon jó lakmusz volt a Covid. Hát ez a helyzet.
A demokratikus szabadságjogok feladásában elég jó mérce volt. Urak.
Hát, hogy igaz-e, hogy ahány ország annyi demokrácia? Szerintem nem, mert egyetértek, hogy van a népuralomnak egy olyan általánosan értelmezhető sztenderdje, ami viszont már rögtön fogalmi klasszifikációs kérdéseket vet fel. De hogy hány lehetséges útja van a társadalmi berendezkedésnek, ami törekszik a népuralomra, ott már hajlok rá, hogy számos út lehetséges, és ennek azért történelmi, kulturális, földrajzi egyéb determinizmusai vannak, ami csak azért teszi releváns ezeket a méréseket, mert arra viszont a kapcsolódó kérdés, hogy de ki mondja meg, hogy akkor mi a helyes demokrácia, arra látványosan az a válasz, hogy ők az az elit, aki szemlátomás politikai eszközként használja ezt a demokrácia indexet, és teljesen politikai klasszifikációként él ezzel az eszközzel, ami ki is üresíti annak a súlyát, hogy egyáltalán erre tényleg kell áldozni figyelmet, és tényleg ez alapján kell magunkat méricskélni, és ez teljesen zárójelbe teszi azt, hogy azok a közjogi intézmények, amiket ők mérnek, azok tényleg látványosan kívül esnek ezen a politikai értékelésen, hiszen akkor például az, hogy az Egyesült Államokban a törvényhozó hatalom ugye az egyik kamara, a szenátusnak az elnöke lehet a végrehajtó hatalom kulcsfigurája, aki az alelnök. Tehát, hogy ez például a mi európai hatalommegosztás és demokratikus fogalmunkba belefér, nyilván nem, és nem ezeket nézik.
És ez volt a végszó. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Önök pedig az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on is meghallgathatják a Spotify-on. Holnap is lesz Ez itt a kérdés, a megszokott időben várjuk majd önöket, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!